Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bombafenyegetés miatt ideiglenesen felfüggesztették a légijáratok indítását a pozsonyi nemzetközi repülőtéren. Az érkező repülőgépeket továbbra is fogadja a légikikötő, közölte az MTI-vel a repülőtér sajtószolgálata. A beérkezett bombafenyegetés miatt szerdán nem sokkal reggel 9 óra előtt evakuálták a pozsonyi repülőtér teljes termináját és felfüggesztették a járatok indítását. Közölte a szóvivő. A repülőtéren jelenleg a rendőrség pirotechnikai szakértői végeznek ellenőrzést, ennek befejezéséig a járatok indítása szünetelni fog. A repülőtérre érkező járatokat a korlátozás csak részben érinti, a gépek leszállhatnak, ám az utasaiknak a fedélzeten kell várakozniuk a rendőrségi ellenőrzés végéig. Izraelben helyzetértékelést tartanak és készültséget rendeltek el. Izrael külföldi képviseletein Ismail Haniyeh Hamas vezető megölése után. Benjamin Netanyahu miniszterelnök szerdán helyzetértékelő megbeszélést folytat a biztonsági intézkedések vezetőivel az elmúlt 24 óra két merényletét követően. Ismail Haniyeh Hamas vezető teheráni és Fawad Shukr Hezbollah vezető keddi beiruti megölését követően. Izrael úgy döntött, hogy fokozza az éberséget minden külföldi nagykövetségén és készültséget rendelnek el a zsidó intézményekben és közösségekben is világszerte. Izrael magára vállalta a beiruti merényletet, de a teheráni rakétatámadást nem. Jeruzsálemben a miniszterelnökség arra utasította a minisztereket, hogy ne kommentálják Haniyeh megölését, de három miniszter már korábban megszólalta a célzott likvidálással kapcsolatban. Idén 1,8-2,2%-kal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig a 3,5%-os növekedés mindenképpen elérhető, mondta a pénzügyminiszter a TV2 Mokka című műsorában. Varga Mihály szerint jó hír európai összevetésben az éves növekedés Portugáliát és Spanyolországot leszámítva mindenkit megelőzött Magyarország a második negyedéves növekedési adatok alapján. Hozzátette, az orosz-ukrán háború még mindig rányomja a bélyegét az európai gazdaságokra, ahogy a versenyképességi problémák és a magas energiaárak is hatással vannak rájuk. A német gazdaság gyengelkedése a magyar gazdaságot is lehúzza. A német modell jelentős kihívásokkal küzd, válságban van, jegyezte meg. Remélhetőleg a következő fél év már arról fog szólni Németországban is, hogy nulla fölé kerül a gazdasági növekedése, és ez meg tudja húzni Európát is. A jövőt illetően a tárca vezető optimista, mert minden nemzetközi felmérés jelentős növekedést jósol a magyar gazdaságnak. Augusztus 1-én megkezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a könyvtárellátó non-profit Kft. Üllői raktárában várakoznak jelenleg, mondta a belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára Üllőn. Balatoni Katalina a raktárban tartott sajtótájékoztatón hozzátette, hogy az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az alföldi nyomdában. 42 kiadó, több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett, csak nem 200 tankönyv is, fűzte hozzá a köznevelési helyettes államtitkár. Balatoni Katalin hozzátette, hogy a 2020-2021-es tanévtől kezdve a köznevelésben és szakképzésben tanuló minden diák ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez, ezzel a családok még egy anyagi teher alól mentesültek. Tőcik Zsolt, a Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a cég éves szinten megközelítőleg 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási segédeszközt szállít 1,2 millió diáknak 4100 iskolába. A A kereszténydemokraták szövetségben a Fidesszel abban hisznek, hogy Magyarország erejét az egészséges és összetartó magyar családok jelentik, ezért fognak dolgozni a jövőben is, mondta a KDNP országgyűlési képviselője a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hollik István elmondta, megtelnek a játszóterek, sokan vannak a strandokon, és rengetegen mennek kirándulni a természetbe. Ezek a programok persze olyankor a legjobbak, ha az egész család részt vesz bennük, tette hozzá. Úgy folytatta, a mostani nyáron már jóval egyszerűbb megszervezni ezeket a közös időtöltéseket, mint korábban, mert idén már a szülők dönthetnek arról, hogy mikor szeretnék kivenni a gyermekük után járó szabadnapokat. Hangsúlyozta, korábban ez nem így volt, a munkáltató rendelkezett felette, de a kereszténydemokraták ezt nem tartották helyesnek. Végül az időjárásról. Csütörtökön már több tájegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli-délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Ha álmaim játszanak bele, meglátod őt és rabul ejt a vágy. Hiába követed, nem éred el a nyári éjek asszonyát.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gártonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony Agárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arckép csarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanítatta öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő Sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég Budapesti Egyesült Fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanító korától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogság keresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló, a Lámpás már Móri Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adivarrokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem érhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik, a Párizsból hazatért mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móri Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszú hajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idélvágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak, és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, morfiumcseppek, az egyik fejezet cím, mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. De az író családtagja is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik sem igen beszélt? Egyik fia József úgy tudtas, azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetői kulcsát, apja magával vitte a sírba. A gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint Gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések? Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is. És itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtett, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó nap sugara. Vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó, jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem, gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat, boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohányt szív. A gyermekek, akik a közelében nőnek fel, örökre mentve vannak a dohányzás ostoba szokásától. A Stílus nyelv című fejezetben közmondások a világ népénél, tűt keres szénabogjában, gyenge mondásnál többet ér a hallgatás. Új mindenben ez a fejezet cím. Az igazi író nem a meglevő szókészletből dolgozik, hanem maga alkot új kifejezéseket szinte minden mondatában. Ezt írja a következő gondolatcsokorban. Mikor szeretettel szemlélünk nőt, arca részeinek legkisebb változása, mozdulata, színe, szinte a pórusa is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltaképpen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tolalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Ilona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ilonával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny, halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén Egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. Aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza, különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is. Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült fejezeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az Isten rabjai Margitját, vagy az Ida regénye főalakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaság oka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban. Korrektori és szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz, 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta. És elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.
Nem középiskolás fokon.
dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Magyar Állami Népi Együttes 1950-ben Rábai Miklós által alapított együttes. Az első önálló bemutatójukat a Városi Színházban 1951. május 14-én tartották. Azóta az együtteshez tartozó tánckar, zenekar és énekkar hosszú utat tett meg, és előadásaikon a historikus zenét és táncot, az autentikus népzenét és néptáncot, a dramatikus játékot, a hagyományos elemekből építkező világzenét és látványszínházat jelenítik meg. A következő percekben a Magyar Állami Népi Együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Magyar Állami Népi Együttes felvételeiből készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Molnár András, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Fehér József. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. Elsőként Közelkép című portréműsorunkat hallgathatják meg. A mai adásban Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélget. Ezután Neuma egyházzenei műsorunkban Borga László egyházzenész előadása szól. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Lélekműhely című összeállításunkban elsőként egy gekkófaj hazai megtelepedéséről hallanak. Utána Vojnics András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. része hangzik el. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján elsőként második Rákóczi Ferenc és a Könnyező Mária képek közötti feltételezett kapcsolatról hallanak, majd ellátogatunk a balassagyarmati Pannonia Motorkerékpár Múzeumba is. A 15 órai híreket követően Loyolai Szent Ignác életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget. 16 órakor híreket hallanak, majd Értékadó című műsorunk szól. A mai összeállításban a turizmus fejlesztéséről, a fenntartható turizmusról lesz szó. Vendégünk Nagy Júlia, az InnoTime Hungary Kft. Ügyvezetője lesz.
A mi számunkra a fenntartható turizmus, vagy egy kedves mexikói kolléganő fogalmazott az egyik konferencián, ahol a nagyapáink örökségét tovább tudjuk adni a következő generációknak is. A turizmuson, a turizmusnak az élményteremtésen keresztül.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafűzér imádság szól rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió műsorát, a Keresztény Közéleti Akadémiát. A 19 órakor kezdődő Iránytű című műsorunkban a 20. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál helyszíneiről és programjairól beszélgetünk Bíró Tiborral, a szervező Cinemis Kft. Ügyvezetőjével. Folytatjuk a múlt héten megkezdett interjút, majd filmes hírekkel és mozi ajánlóval is jelentkezünk. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Vendégünk lesz Vérces László író, rendező, az Ördögkatlan Fesztivál egyik alapítója és szervezője. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján tanúságtévő összeállításokat hallanak elsőként, majd Báni Zsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese beszél arról, mit jelent hivatásként élni az életet, mit jelentenek a szerzetesi fogadalmak. A 20 órai sávban előbb James Herriot, a Legszebb Kutyás Történetek című írásának 15. része hangzik el, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Keresztút, keresztrejtvény, s mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, úgy, hogy éneklő lassú harang. Körben nőtte az életemet, vihetsz bárhová, nélkül nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
Bocs is jóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tölt. A csapos bambú meg se hall, kinn az utcákon túl nagy az al. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki. Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen. Legyél régész, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz. Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted s előttem ugyanitt élt. Időn innen, érszámom túl, minden tollhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv bárki előtt, ott a válasz a sorok között. Bevésed örök rejtvény, titok medál kedvesem mellé. Aranyfüggés, aranyláncom, mikor ölelem, soha nem is lát. Mondd a kódot, a kapu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sír. Tegnap tudtad, te már a új kell, mert a hopmester épp a tróra ül fel.
Magyarország, 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 Magyarország.
Csak egy rejtvény kell egy élet, hogy a megfejtés szélére éljek. Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyi?